Sziasztok, ez itt a Hek és Lángos VIP adása, és itt van velünk a stúdióban Bia.
Hello, sziasztok.
És Andi.
Sziasztok.
És Ninja.
Sziasztok.
És természetesen, aki jár viccek konferencia, vagy bármilyen IT biztonsági konferencia, az sokat találkoztatott veletek, mint viccek, és én nagyon-nagyon megfogadtam otthon, hogy nem fog a viccekből viccet csinálni, de nem mindig működik, mert hogy a szó, tehát ez a viccek, mint woman in IT security, ez tök jó, csak hogy így annyira adja, hogy szó viccet csináljunk belőle. Ezzel hányszor futottatok így bele, őszintén?
Nem mindig a viccekre torzítják, hanem viccsizre, mint boszik. Tehát többféle variációt megkaptunk már. Legutóbb a Hacktivity konferencián kaptam egy olyan nyakbaakasztót, ahol viccek volt felírva, de csak nekem csak akkor, és elraktam emlékbe. Tehát ez működik, és aha, nem bánjuk.
Igen, tehát ezzel lehet azonosulni, és lehet ellene menni, de tök jó, hogyha ez így megvan nektek. Igen, tehát ezzel sokat így vakadtuk a fejünket, hogy azért aki hallgat minket, az tudja, hogy elég sok szóvicc előfordul, vagy hát a vicc az mindig ilyen idézőjeles, mert játszunk a szavakkal, és néha vicces szerintünk. Na jó, de mi is ez a viccek? Ugye beszéltünk a konferenciáról, ahol a kétharmados fölényben a kollégák ott voltak, én sajnos nem tudtam ott lenni, de mégis mi van mögötte? Tehát, hogy lehet olvasni róla, lehet hallani róla, lehet látni titeket nagyon sok helyen, de mivel foglalkoztok, hogy alakultatok, milyennek az teljesen az első lépése?
Valahol messze-messze egy távoli galaxisban történt. Alapvetően úgy indult a dolog, hogy hát már én elég régóta vagyok a szakmában, a dínónak számítok, több mint 30 éve vagyok informatikus, akkor még számítástechnikának vagy ámítástechnikának hívták ezt a szakmát, és én bizony még lyukkártyán tanultam nagy gépeket programozni, de hát ez az idő már a messziségbe veszett, és áteveztem az IT biztonsági szakmára, és azt vettem észre, nem csak én, hanem azok is, akik az alapítói lettek a vicceknek, hogy hát eszméletlenül kevesen vagyunk. És voltak olyan konferenciák, nem csak velem történt ilyesmi, amikor azzal üdvözöltek, hogy de jó, megjött az egyetlen női részvevő, ami a konferenciánkon részt fog venni, de ne féljek, lesznek hostess lányok, és nem leszek egyedül.
Ez nagyon jól hangzik. Ez azért furcsa amúgy, mert ugye a számítástechnikát, meg az egész informatikát magyarul a nők kezdték el.
Ez
tehát, hogy a lyukkártyák és az egésznek a programozása és minden ilyesmi, ez egy női szakma volt.
Ez így van. Most ki fogom adni a koromat, mert különösebben nem zavar. Én 89-ben érettségiztem.
Szerintem 89 éves, mert ahhoz képest.
Nagyon jól tartod magad.
Akkor úgy hívták a sulit, hogy Hámán Kató számítástechnika és közgazdasági szakközép. És a mi osztályunkban több lány volt, mint fiú. Sőt, volt olyan osztály, ahol nagyon nagy arányban több hölgy volt, mint fiú, hiszen akkoriban még azt gondolták, hogy ez a szakma hölgyek, és így is volt. De ha visszamegyünk a történelemben, az első hölgy, akit programozóként szoktak említeni, az Lady Ada, Lord Byron lánya, aki egy matematikussal dolgozott együtt annak a különböző kalkulációit végző gépén, és megjósolta, hogy egy ilyen gépen mondjuk egy passziensz játékot is le lehet majd játszani a jövőben.
Oh.
Tehát, ha elé sem visszamegyünk, akkor bizony ott vannak a hölgyek, és sorolhatnám, hogy kik vannak jelen a szakmában. Mindenkit biztatok, hogy nézzen utána, hihetetlen nevekkel és hihetetlen történetekkel fog találkozni.
Az érdekes, hogy én ezt az információt így itt ennél a cégnél, ahol most dolgozok, hallottam a 2-3 szinttel fölöttem lévő vezetőtől, aki az automatizmust, illetve akkor nagyon ilyen automatizálás volt így a szélirány, hogy lehetőleg ne emberek dolgozzanak, hanem gépek, és ott prezentálta, hogy hát ugye volt ez az ős szakma az informatikában, hogy számítások és lyukkártyák és ilyesmi, és hogy bárkit meglep, de hogy ez nem férfi hely volt, hanem ez ilyen teljes mértékben nők által uralt. És ugyanutána volt a film is, nem is tudom mi volt a címe, ami a NASA-nál történt első színes bőrű hölgyeknek a munkája, és ott is ugye a számító vagy számítók azok mind hölgyek voltak, és ez itt tök érdekes, hogy most meg így átalakult, és igazából most már...
Ez így van.
Reméljük, most már vissza fog alakulni.
De mi okozta ezt a váltást?
Hát erre is vannak elméletek, ezt is szoktam mondani konferenciánkon. Az egyiket, amit én is csak olvastam, de úgy igaznak vélek, és lehet benne valami, hogy Ugye régen voltak a nagy számítógépek, lyukkártyák, a hölgyek dolgoztak vele, majd egyre közelebb került az informatika az emberekhez, megjelentek a Commodore 64, és társai, én konkrétan Atarival programoztam, meg az egyéb ilyen kis elektronikus kütyük, és bejutottak a játékboltokba. És melyik polcra kerültek? A fiúk polcára kerültek. Fiús játékok lettek belőle, és valahol elindult egy ilyen, lehet, hogy nem szándékos, de agymosás, amiből az jött ki, hogy az ilyen típusú játékokat a fiú gyerekek megkapták, meg ha most is bemegyünk. Kreatívkodjál, lányként gyöngyöt fűzzél, fiúként építs különböző eszközöket, különböző dolgokat hozzá létre, kutasd a természetet. Tehát van egy ilyen.
Ebben is, nem ami... gondoltam belőle, tényleg így van, hogyha az ilyen gyurma az még talán így valahol középen van, de az összes ilyen kötés, horgulás, mit tudom, gyöngyfűzés az mind női.
Tehát, hogy ez így van, és ez is szerintem egy sztereotípia, mert ismerek olyan fiatal embereket, akik imádnak ilyen típusú kézimunkát végezni, mert tetszik nekik ez a dolog. És ami meglepett, hogy ha ott voltatok a viccek konferencián, láttátok, hogy ugyanezt a példát hozta az indiai hölgy, tehát nem csak azoknak tűnt fel, akik ezt a cikket írták, ahol én olvastam, hanem ez több helyen is szembe jön, tehát lehet benne valami.
Érdekes, én afelől közelítettem meg az elméletét, hogy ugye a nehéz gépektől, a nehéz ipartól elmentünk afelé, hogy már nem kellett a bányába dolgozni a férfiaknak, ugye a tipikus sztereotípia, hogy a férfiak a bányában dolgoznak, hanem most már igazából a férfi nem feltétlenül lesz kevésbé férfias, hogyha egy kis töhékeny kütyű mellett dolgozik.
Hát meg milyen fancy hackernek lenni, ugye?
Ugye. Jó. Hogy kihültetek ti személy szerint a viccek közelébe? Te alapító vagy, Andi, hogyha jól tudom.
Így van, én az egyik alapító vagyok. Ezt a sztorit már rengetegszer elmeséltem, hogy aki ismeri, attól elnézést kérek. Sokáig úgy kerülgettük egymást, hogy kéne valamit csinálni, esetleg meg kéne mutatni, hogy a hölgyek itt vannak a szakmában, mikor is történt egy hacktivity, ahol is a feleség egy fogalma ütötte ki azt a szintet, amikor azt mondtuk, hogy na jó, itt a vége, lehet, hogy meg kéne alakulnunk, csináljunk egy szervezetet, amit akkor még pontosan nem tudtunk, hogy mit fog csinálni. Egyben biztosak voltunk, hogy nem egy feminista kiáltványt fogunk kiadni, hanem valami szakmaiságot próbálunk vinni a dologba, megmutatván, hogy mi is itt vagyunk, hogy hé, fiú, nem kell idehozni bögyösséges hostess lányokat, mert a célközönségnek mi is a része vagyunk. Hello lányok, gyertek! Ti is tudjátok ezt csinálni, és innen indultunk.
És azóta vannak ilyen kigyúrt és lebotott vált felső testű férfiak rendezvényeken?
Ajánlgatták már, hogy vigyünk, mert hogy hát hozzánk ez illene, de a válasz ugyanaz, hogy ahogy én azt gondolom, hogy a bögyös popós hölgyeknek nem ott a helye, ilyen kontextusban, így a kigyúrt fiatal embereknek sem, de lehet, hogy egyszer meglépjük, hogyha úgy érezzük, hogy a szakmának szüksége van egy ilyen irányú figyelmeztetésre.
Mondjuk az érdekes lenne, hogyha elmenünk viccek konferenciára, és ott ilyen jellegű hosteszek vannak, és akkor mi hogy érezzük magunkat,
hát,
férfiak?
Igen, ez maximum akkor, ha volna ennek valamilyen oktatási értéke, de én azt gondolom, hogy erre a szintre mi nem megyünk le.
Talán jobb is lenne. Bia?
Igen, hát én nem tudom, hogy mennyivel utána volt ez az ominózus MySex Talk, de hogy én akkor találkoztam először így a viccekkel, és hát én mindig ilyen egyedüli nő voltam, így elkezdtem, nagyon imádtam sakkozni annak idején, amikor kicsi voltam, aztán így nem tudom, nyomozó szerettem volna lenni, aztán így kitaláltam, hogy jó, hát az informatikához értek, azt lehet inkább azt kéne csinálni, és akkor így elmentem egyetemre. Hát ott is a Schönherzben kezdtem, ugye, és akkor...
Sok lány van, nem?
Sok, igen, 2. a 10. pontosan ez. Egyik kedvenc poén, soha nem hallottam még.
Gondolom.
Nekem ez új volt.
Tényleg?
Totálisan. Igen, én elgondolkodtam, hogy tényleg ennyire sok, és aztán jutott eszembe, hogy az 10 emelet. Jó, mehet tovább.
Igen. Hát ott is akkor egyszer csak láttam ezt, hogy a MySex Talk, és akkor nők az informatikában, meg minden, és így hát ez mennyire jó, és elmentem. Mondom, hogy ezek a nők, ezek annyira profik, hogy én is ilyen szeretnék lenni, de hát még a VSC-met sem csináltam meg, hát hogyan csatlakozhatnék, hát minden, és akkor így mondom, jó, megcsinálom a VSC-t, és akkor elmegyek egyszer egy ilyenre, és akkor milyen jó lesz, és akkor elmentem, és volt az egyik szaktársam, és így azóta ez már így történelem, és nagyon szeretem.
Ez jó ezt hallani, hogy egyszer csak így kerülgettétek, az egyszer csak megszületett. Így lett a podcastünk is, hogy egy éven át beszélgettünk, hogy kéne valamit. IT biztonságú nincs podcast, és így, de jó, majd ha lesz időnk. És egyszer elkapott így az égszi, hogy jó, én beregisztrálom, és akkor csináljuk meg. Tehát igazából mindig, amikor ez, amit te is mondasz, Bia, hogy hát nem, vagy, nem biztos, hogy jó vagy, meg mit tudom, menj oda, csináld meg, most mi baj lehet? Max azt mondják, hogy figyelj, majd jöjj vissza később, vagy még nem tartasz, ott én ezt szoktam mondani interjúkon is, hogy a jelölt jöjjön el, tehát egy interjú nem fáj senkinek. Max azt mondjuk, hogy figyelj, még nem tartasz ott, és ezzel készül fel. Ja, de mit csináltok viccekként? Vagy hogy épül ez fel? Ugye ez nem arról szól, hogy munkát adtok nőknek konkrétan, hogy na most akkor vicceknél lehet dolgozni, tehát viccek nem egy cég. Mi az, amit csináltok?
A viccek kétféle hölgy gyűjtőhelye. Vagy nem minden esetben hölgyek gyűjtőhelye. Tehát vannak, akiket úgy nevezünk, hogy mentorok. Nem biztos, hogy ők a mentorok, mert nem biztos, hogy mentorálnak, de ők azok, akik már a szakmának azon a szintjén vannak, hogy tudnak segíteni másoknak. Ők segítik a munkánkat, mindenféle tevékenységet közösen végzünk, és vannak a mentoráltak, amik nem szükségszerűen hölgyek, mert fiatal embereket ugyanúgy várunk, hiszen ezen a területen nem szeretnénk semmilyen megkülönböztetéssel élni. Az egyetlen megkülönböztetés az, hogy hölgyek segítenek, hiszen ezzel...
Hát, ők vomentorok.
Igen, igen, vomentorok, ez jó, ezt nem hallottam, de beszéltem ezt enystandolom, hogyha nem gáz.
Hát figyelj, én nagyon sokszor hallottam azt ilyen nagyon szélsőséges, feminista hölgytől, hogy a mentort is, miért? Tehát nő nem lehet? Tehát...
Ez már az a szintű betegség, amire én nem tudok reagálni.
Úgyhogy a momentus szerintem itt teljesen jó használt a gondolatban.
Igazából az, hogy genderekben gondolkodunk, ez már elavult. Tehát lehetne az, hogy ők a persontorok.
Egyre jobb. Ugye? Úgyhogy lehet ez még hova.
Az egyéb kategóriát.
Igen, lesz, hogy visszakanyarodunk, és akkor de mégis legyen dementor, nem? Hogy
egy cikk megnyerte. Igen. Úgyhogy... A mentoráltak azok, akiket általában egy éves periódusra várunk. Nekik próbálunk segíteni. Ilyen-olyan módokon. Igazából az a cél, hogy megtudják, hogy mit lehet a szakmán belül tanulni, mert sokan jönnek, hogy hacker szeretnék lenni. Tudod, de mi az a hackerség? Elkezdünk velük beszélgetni, és egy idő után rájönnek, hogy ők valójában nem akarnak hackerek lenni, vagy valami egészen más szeretne lenni. Szerencsére nagyon színes, széles a szakma spektruma, tehát általában van, amit tudunk nekik találni, vagy esetleg átirányítjuk őket máshova. De aki úgy dönt, hogy marad velünk, az a mi segítségünkkel gyorsabban tudja elérni a célját, hiszen a mi szakmai tapasztalatunkat azonnal megkapja beszélgetések, interjúk, közös gondolkodások útján. Hozzáféréseket adunk olyan szakmai tartalmakhoz, ahova elvileg nem tudnak olyan könnyen hozzájutni, esetleg fizetősek, de mivel vannak olyan kapcsolataink más szakmai szervezetekhez, ez nem akadály. Eljuttatjuk őket olyan konferenciákra, ahova soha nem jutnának el. Tehát ezzel is mindenképpen segítjük őket, illetve Bia a legszebb példája ennek a történetnek, aki jött fiatalként hozzánk, hogy ő mentorálként szeretne itt megjelenni, mert ő még annyira kezdő, és már mentor elég régóta. És úgy döntöttünk, hogy nagyon jó az, amit csinál, nagyon-nagyon jól tud elmondani dolgokat, legyen előadó konferenciánkon. És az első konferenciánkon már előadott, később vittük külföldi konferenciákra, hogy most már angolul adjál elő. Tehát igazából olyan lehetőségeket is teremtünk ezeknek a hölgyeknek, amitől lehet, hogy félnének, hogyha nem állnának mögöttük, akkor nem csinálnák meg, pedig jók benne. Tehát ezek is olyan lehetőségek, amiket próbálunk nyújtani. Ez az a terület, ahol a szakmában már dolgozók, vagy éppen pályakezdők vannak, de van egy másik terület is, hiszen valahogy növelni kellene a hölgyek számát a szakmában, ezért elkezdtünk egy olyan tevékenységet is, hogy életpályamodell bemutatókat tartunk középiskolákban, vagy általános iskolákban, ahova hívnak minket. Ennek kétféle formája van. Az egyik, hogy valamilyen nyílt napukon elhívnak minket, beszélgessünk arról, hogy mit csinálunk. Egyik ilyen előadásunk volt az apokalipszis négy női IT lovasa, és akkor elmondtunk, négyen mentünk, négyen ki mivel foglalkozik, és hogyan lehet ezzel tovább menni, elmegyünk a lányok napjára. És van egy szakközépiskola, ahova negyedik éve járunk vissza a nyolcadikos nyílt napokra. Már azért jönnek a gyerekek, hogy velünk játszanak, és beszélgessenek. És elértük, hogy idén szeptembertől 29 lány kezdte a szakmát.
Jézus,
kevesebb volt, mint 10 addig.
Ez nagyon jó.
Úgyhogy van értelme, van, még sok munka van vele, mindenki szabad idejében csinálja, mindegy hobbiként. De van értelme, látjuk az eredményét. És ha csak ennyit tudtunk hozzátenni a szakmához, mert akkor is boldog vagyok, de hízom benne, hogy azért ennél többet is el fogunk érni.
És mi az, amit le tudtok fedni? Tehát azt mondtad, hogy nagyon sokan, vagy sokféle területet mindenhonnan van. Ugye, ha jól tudom, nem operatív szektől foglalkozó jelenleg, hanem inkább az ilyen guidance, vagy governance, illetve ilyen jogszabályok szabályozása, ilyesmi, vagy tévedek.
Én jelenleg globál CISO-ként dolgozom. A technika az kicsit távolabb van most tőlem, mint egyébként, de csináltam cehet, és hegyük helyre, hogy mi az a ceh. Az szintén nem egy hacker képzés, hanem egy olyan embernek a képzése, aki tudja, hogy kell egy hackert hívni, tudja, hogy kell elolvasni egy jelentést, és esetleg már csinálta egy-két hackerési gyakorlatot, de nem vagyok már annyira mélyen a szakmában technológia oldalon, mint voltam rég. Viszont vannak köztünk hackerek. Tehát vannak olyan, köztünk olyan hölgyek, akik elég komoly környezeteket üzemeltetnek, elég nagy hálózatokat, akár Telekom, akár Security Operation cím szóval. Vannak social engineerjeink, akik ugye embereket hackkelnek. Vannak hasonlóan magas pozícióban lévő hölgyek más szakterületeken, pénzügyi területeken, egyéb helyeken. Tehát én azt gondolom, hogy aki jön hozzánk, az egy nagyon széles spektrumról tud választani, vagy ha nálunk nincs meg az a tudás, akkor megkeressük azt, aki tud neki segíteni.
Ez nagyon jó. Nekem mindig az a bajom, hogy ha nézek egyetemeket, akkor mindig azt látom, hogy egy bizonyos helyre képeznek, viszont az nem az IT-biztonság. Tehát, hogy nagyon sok hétű az IT-biztonság is nálunk, amit én magamon látok, hogy én nagyon az operatív dolgokat tudom, ismerem. Tehát, hogyha én most azt kéne megmondanom, hogy milyen, akár csak ISO szabályozás vonatkozik bármire, hát fogalmam sincs. Pedig kéne tudjam, vagy mondjuk azt, hogy milyen szabályok, irányelvek alapján kéne nekem bármit is csinálnom, nem tudom, mert nem érdekel. Az érdekel, hogy mondjuk, ha látok egy olyan jelzést, ami egy támadásra utal, azt tudom, hogy ki tudja analizálni, hogy kell. Tehát, hogy teljesen operatív, és elvesztem a fókusz minden másfelől, és most térek vissza ahhoz, hogy nézzek szét, hogy nem csak ilyen létezik. De jó, hogy nálatok ez van, és tudtok mindenfélét mutatni, és igazából, hogyha jön egy lány vagy egy hölgy, hogy őt érdekli, akkor fel tudtok neki mutatni 8-10 olyan életutat, ami igazából mindent megtalál benne, és ez tök jó.
Igen, hát én is így először ugye azt hittem, hogy csak így a kódolásból áll így a mérnök informatikus képzés, és akkor a végén mindenféleképpen valami fejlesztőnek kell elmennem, és már az elején így hát nem annyira jött be. De hogyha tényleg ugye nem lett volna a viccek, meg nem lett volna mondjuk a kríziszlab, ahol tényleg miattuk mentem utána mesterre is, meg szerintem miattuk vagyok így itt, de nagyon sokat adott. Meg nem tudom, hogy nektek mi a tapasztalatotok, de szerintem így nők között sokkal gyakoribb ez az impostor szindróma, amikor így nem akarják elhinni, hogy értenek hozzá, és rendben, hogy folyamatosan hozzák az eredményeket, de azt hiszik, hogy hát igen, mert szerencséjük volt, vagy igen, mert úgy alakult, és hogy azért erre érdemes rámutatni, meg tök jó, hogy van egy ilyen közösségünk, hogy igen, nem, figyelj, ezt meg tudod csinálni, és engem is baromi hálás vagyok, hogy annak idején kiraktatok így a színpadra, hogy így csináld. Nagyon félelmetes volt. De azt rájöttem, hogy így szeretem ezt csinálni, és nagyon sokat tanultam mindegyik ilyen alkalomból.
Igen, illetve a másik, ami nekem nagyon tud ilyen kérdője lenni, hogy fogadja ezt a tanácsot, vagy kilökést valaki egy férfitől, vagy egy nőtől, vagy hogy találja meg mondjuk azt a motivációt, hogy ha mondjuk lehet, én löklek ki a színpadra, akkor elmész máshol, vagy nem úgy érzed, nem úgy veszed, mert hogy nincs meg az a bizalom. De hogyha találsz egy közösséget, ami motivál és biztat, és bizakod, vagy bizalmat ad, akkor lehet, hogy azt a lökést azt elfogadod, hogy hát jó, hát akkor megnézzük, aztán max belebukok, és ha meg nem, akkor meg utána a feedback, ugye ez nekünk ezt tanítják mindig, hogy igen, adj valami hasznos célt, majd segítsd végig őt, vagy hagyd végigmenni, majd adj neki feedbacket, és ez lehetőleg mindig pontos és precíz legyen. És az életutaknál meg ez konkrétan fontos. És mindig nagyon nagy bajba vagyok, amikor a Telegram csatornánkon tanácsot kér egy középiskolás, hogy hát kinéztem ezt az egyetemet, szerinted ez jó lehet? Én mondjam meg, aki végigbukdácsolta az egyetemet, meg végig itta, tehát tényleg? És mindig azt mondom, hogy figyelj, én ezt látom. Tehát én azt látom a mostani szakmánkban, a mostani helyzetünkben, hogy ez így történik. Nem fogom tudni neked megmondani, hogy most 10 év múlva ez így lesz-e. Most ez van. Ha neked ez tetszik, indulj el, és mindenképpen egyetemre megy. Ez most Krasznai Csaba óta mindenkinek azt mondjuk, hogy menjen. És furcsa módon még Béla is, aki nincs itt, aki mindig ellene volt, hogy magyar felsőoktatás. De úgy elhiszi is, hogy van értelme azért, tehát van pozitívum benne.
Igen, de mindennek megvan az ideje. Szóval lehet, hogy te elmondod a tökéletes tanácsot, és tényleg még illene is abban az időben, hogyha az illető még nem áll készen arra, hogy ezt ő befogadja. És erre tök jó példa ez a közösség, hogyha ott marad a közösségben, és lehet, hogy elmondják neki, de mondjuk nem akad meg, vagy nem úgy, akkor még van esélye arra, hogy esetleg még egy másik szituációban, vagy egy ilyen kitettség alkalmával így rájöjjön, hogy ó, tényleg ez egy jó dolog volt, hogy ezt így mondták, és akkor lehet, hogy ebbe az irányba kéne elindulni.
Mi az, amit tehát most azt mondjátok, hogy vagy tuti, mint mentorok, illetve van ez a közösség, ahol mentorátok jelen vannak. Ők tudnak visszaadni a közösségbe mentorátként is, vagy mi az, amit ők tudnak segíteni? Tehát mi a úgymond munkájuk, vagy tevékenységük ilyenkor?
Hát alapvetően ugye, mint mentoráltak, ők saját magukat készítik föl arra a célra, amit szeretnének elérni, és tapasztalataink szerint, aki motivált, az el is éri. Lásd Bia, és még tudunk példát mondani. Vannak negatív példáink is, ahol az illető azt gondolta, hogy elég csak azt mondani, hogy én viccek mentorált vagyok, és ettől én varázsütésre valami mássá válok, és más fogok elérni, de a belerakni munkát azt azért annyira nem sikerült. De van olyan, hogy elvisszük őket ugyanilyen életpályabemutatókra, hogy nézzétek, ők éppen egyetemisták, és velünk együtt dolgoznak, és meséljétek el, hogy kerültetek ide. Mert az is nagyon sokat segít, ha azt látják, hogy igen, tehát ő elmondta, ő már ki tudja, mikor végzett, de itt van valaki, aki éppen most járja ezt az utat, és teljesen hitelesen tud arról beszélni, hogy mi történik itt, miért érdekli őt ez, mi vonzott ebbe a területre, ki hogyan és miért támogatta.
Igen, meg ez egyre aktuálisabb lesz, szóval, ahogy a generációs gap egyre inkább szétnyílik, és egyre kevesebb idő alatt változnak annyit az emberek, így, hogyha valaki nagyon közel áll még hozzájuk, és ő mondja el, akkor hamarabb megragad, mint ez a, ó, hát ez már ilyen, nem tudom, vén csaroszja, és akkor nem is ide való, és miért hallgassuk meg, hát már nem is lesz ott a technika, mire mi abban a korban lépünk, mint ő, így azért elég nekik is releváns és érdekes.
Ez a tipikus hegyi beszéd, hogy én azt hiszem, hogy elmondtam mindent, és igazából már az első tizedik másodpercben elveszítettem az illetőt, mert hogy neki ez már csak ilyen wall of text, és nem érdekli, és találd meg azt a hangvételt, meg azt a stílust, ahol megérti az ember, és talán ez, ami a legkedvesebb feedback nekünk így, hogy hallgatóink között van olyan, aki idősebb, és szakember, és mély szakmai, és van olyan, aki meg egy fiatal, és mindenkihez tudunk szólni, és mindenkinek megtaláljuk így a hangnemet, vagy legalábbis szeretnénk ezt hinni magunkról, hogy megtaláljuk a hangnemet, lehet, hogy nem így van, de lényeg az, hogy vannak tényleg középiskolás hallgatóink is, akik ott vannak és kommunikálnak velünk, és vannak idős korosztályú hallgatóink is, akik szintén hallgatnak és tanulnak néha, vagy legalábbis hozzászólnak. Oké, milyen tevékenységeket tudtok, még azon kívül, hogy tehát ugye rendezvényekre viszitek őket. Vannak oktatások, vagy tanítások, ilyesmik. Mi az, amit még tudtok hozzátenni? Ez csak securityhez köthető, tehát hogy ez a nevetekhez hülyen csak securityval foglalkoztok? Vagy ha valaki mondjuk nem biztos, hogy securityval akar, akkor ott ő is tud jönni hozzátok? Vagy ez...
A security nagyon tág fogalom. Vannak olyan mentoraink, nevezzük őket is így, akik úgy kapcsolódnak a szakmához, hogy security eszközök árulásában foglalkoznak, ez nagyon hülye hangzott. Szóval ilyen termékeket árulnak.
Értékesítenek,
igen. Bocsánat, nagyon sokat beszélek mostanában angolul, és ez most kezd visszaütni. Úgyhogy, hogy is mondják, fogalmazászavaros lettem, de ők mindig mondják, hogy hát mi nem vagyunk szekűsok, mi nem valunk idevalók, és mondjuk, hogy de. Mert valójában ez is egy történet, ez is egy olyan dolog, ami ezzel foglalkozik. Van olyan hölgy, aki ennek a területnek a jogi részét viszi. A technikához semmi köze. Van olyan hölgy, aki ilyen területeken rendezvényeket szervez, és blogokat ír, és ilyesmiket csinál. Van olyan hölgy, aki a Safer Internet projektben volt benne könnyékig, és ő ezen a területen mozog. Tehát én mindig azt mondom, hogy nézzük meg, hogy milyen módon tud csatlakozni. Egy programozó palentának nem fogom azt mondani, hogy én fogom tudni segíteni abban, hogy jobb programozóvá váljon. Elirányítom a megfelelő OWASP és egyéb forrásokhoz, de a security aspektusát tudom neki megmutatni, azt viszont nem tudom megmondani, mert már nem vagyok benne olyan mélyen a programozásban, hogy hogyan kéne azt a rutint megírni, vagy azt a szubrutint meghívni, vagy azt a jobbi aktivumot megcsinálni. Mert ez már nem a mi területünk.
Hogyha van egy mentorátam, aki egy hölgy egyébként, és nulláról igyekszem felhozni őt arra a szintre, hogy tudjon a csoportba például beilleszkedni és dolgozni. Küldhetem, vagy ajánlhatom neki a vicceket, mint egy további fejlődési lehetőség, mert én lassan elérem azt a szintet, ahol már nem nagyon tudom őt tovább fejleszteni, mert nem vagyok mentor, vagy nem vagyok oktató. És,
a másik, hogy igazából itt most már a szakmai rutin kell lassan neki, tehát hogy elkezdjen ezzel dolgozni, és talán azt tovább viszi. Vagy olyan célzott oktatások, ami nem egy ilyen általános felkészítő.
Minden esetre, amit meg akartam kérdezni, az ez egyik, hogy tehát ajánlhatom-e neki azt, hogy keressen fel benneteket, hát ha, tehát hogy tudtok-e esetleg őt még továbbfejleszteni, vagy láttok-e valamit ebben. Illetve a másik az, hogy mennyi energia ráfordítást igényel ez mondjuk munka mellett egy ilyen mentorálási folyamat valakinek. Tehát tegyük fel, dolgozik mondjuk épp egy beszerzési osztályon, és tologatja a papírokat, bármit csinál, mindegy, és szeretne security szakemberi válni, itt bent, házon belül én amennyire tudtam, felkészítettem őt, de szeretne még tovább fejlődni, nincs meg az önbizalma, nincs meg az egész hozzá neki. Az impostor szindrómát is említetted, igen, vettem ki már a szavaiból hasonlót, hogy úristen, ez erőképtelen lesz, stb. Tehát mennyi munkán kívüli ráfordítást igényel ez egyébként?
Ez maximálisan egyéntől függ. Hol tart jelenleg a szakmába? Hova szeretne eljutni? Mennyi időt tud rászállni erre a történetre? Mert azért valljuk be, elég sok utánolvasás szükséges, hiszen nagyon-nagyon sok írott irodalmat kell átrágni. Amikor átrágta az adott területhez tartozó történetet, akkor utána beszélget velünk, hogy a mi tapasztalatunk ehhez képest micsoda, hogyan lehet ezzel együtt dolgozni, visszük helyekre. Ha olyan, akkor tényleg kirakjuk, hogy ő is adjon elő, ha nem, akkor csak egyéb konferenciákra húzzuk be, és küldjük be előadásokra, hogy ezt hallgass meg, és mi a véleményed. Nem fogok elvinni Hacktivity-re egy olyan embert, akit inkább a menedzsment érdekel, tehát ez így működik, illetve a mentornak is, hogy mennyi ideje van eljutni vele kávézni, van, hogy rendezünk olyat, hogy szerencsére vannak olyan támogatóink, akik adnak helyszínt, hogy a mentoráltakat egy helyre hívjuk, és beszélgetünk velük úgy közösen földobva. Régebben volt olyan mentoráltunk, aki egy mentorhoz kapcsolódott, most már inkább ez az osztott mentorálás működik, hogy ki mikor ér rá, vagy kinek éppen az a területe jobban fekszik, és jobban el tudja mondani, de minden esetben a mentoráltnak kell belerakni a munkát, az időt és az energiát, mert az ő oldalán kell, hogy sokat fejlődjön. De erre egy mérőszámot nem fogsz tudni mondani. Azt, hogy mennyi idő múlva fog eljutni hova, és hogy ő neki mennyit kell ezzel dolgozni.
Átfogalmazom a kérdést. Igen, rosszul fogalmaztam. Nem is az a mennyiség a kérdés itt igazából, hanem megoldható-e az, hogy a munka mellett valaki ezt folytassa, mert mondjuk nem egy diákról beszélünk, aki ellóghatja az előadásokat esetleg azért, hogy a mentorral munkaidőben találkozon, hanem csak munkaidő után tud.
Ez nem tanfolyam. Tehát alapvetően úgy működik a történet, hogy mintha önképző módon tanulná ezt az anyagot, éppen csak mögötte van egy mentor, aki segít értelmezni, segít kiválasztani, hogy az adott területből mit érdemes olvasni, és mi az, amire azt mondom, hogy ezt ne, mert nem fogsz belőle profitálni, tehát lerövidíteni tudjuk a tanulási utat, meg abban tudunk segíteni, mert rengeteg cég áll mögöttünk, hogy van mentoráltatok, kéne erre pozira, arra pozira, amara pozira, mert akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, vele együtt dolgozunk, és ő erre alkalmas, ilyenre is van példánk, aki így került egy céghez, nem csak egy...
Igen,
nem
mindenre nagyon jó állatorvos vagyok ebből igen, a szempontból.
Nem véletlenül Bia van itt velünk.
Igen, mostani helyemre is így kerültem oda, hogy így igazából nekem is lett 2 mentorom egyből, és el is beszélgettünk arról, hogy én miért ne legyek hacker, de hogy aztán közbe jöttek dolgok. Én is úgy alakultam, én is elindultam egy bizonyos irányba. Ennek ellenére most is próbálkozok az OSCP-vel, és csak ebből tudok kiindulni, hogy az tudsz belőle kivenni, annak a függvényében tudsz kivenni belőle, hogyha belerakod. Szóval így mindenhez az kell, hogy mi is nagyon limitáltan tudunk néha ráérni, mert azért mindannyian dolgozunk, és van akik úgy, mint én, így Big Four-nál, van aki jobban ráér már, mert mondjuk ott van, hogy már olyan menedzsment szinten viszi, hogy esetleg beleférnek ki, hogy napközben is el tud lógni, akkor nagyon-nagyon-nagyon attól függ, de nekünk azért tök fontos, hogy vissza tudunk adni a közösségnek.
És meddig tart ez nálatok? Mert úgy értem, hogy meddig mentek el mentorként? Csak szakma, vagy sok esetben azért egy ilyen második szülő, vagy tesó, vagy nem tudom. Tehát, hogy mi az a szint, ahol azt mondjátok, hogy ez már nem rész a mentorálásnak?
Ilyen nincs. Tehát valahol hölgyek vagyunk, és hogyha valakinek van valami egyéb problémája, ami nem szakmai, akkor ott állunk mögötte egy közösségként. Ez lehet akár otthon egy probléma, amit átbeszélünk, mert ebben az élethelyzetben már jártunk. Ez lehet az, hogy elmegyünk közösen shoppingolni, vagy koktélozni, mert akkor is nagyon jól lehet beszélgetni. Lehet, hogy szervezünk egy kirándulást Szegedre, Paksra, mert vannak nagyon jó kapcsolataink, és erre szeretnek fiatal emberek is rácsatlakozni a szakmából, hogy mikor megyünk már megint kirándulni, mert olyan helyekre is bejutunk, ahova ők nem. Tehát ennek van egy közösség és csapatépítő jellege is, és nagyon-nagyon sok esetben, amit mondtál, hogy ugye még férfiaknál, ha mögött áll valaki egy szakmában, egy cégnél, egy mentor, az nagyon-nagyon jó támogatás lehet egy pályakezdőnek, a hölgyeknek is nagyon nagy szükségük van erre, és ha egy csapat áll mögötte, akkor teljesen máshogy vág neki ennek a szakmának, mint ha úgy érzi, hogy egyedül van. Én találkoztam olyan hölgyel, ez egy girls meetup volt, girl power meetup, nem tudom pontosan, hogy mi volt a megnevezése, ahol én is föllépő voltam, és volt egy hölgy, aki elmesélte, hogy ő programozó, nem olyan rég kezdte a szakmát, egyáltalán nem volt kihívás neki megtanulni 5-6-7-8 programnyelvet. Ami kihívás volt, az az, hogy be kellett menni egy munkahelyre, ahol körülötte 80 férfi ült, és ő volt az egyetlen hölgy. És ezek azok a sztorik, amik sok esetben visszatartják, vagy elfordítják a hölgyeket. Mert aki nem tud ez alkalmazkodni és zavarja, az valószínűleg el fog menni onnan.
Ez így van, és ez minden esetben, tehát nekem vezetőként minden ilyen eset egy ilyen kérdőjel. Ez nem biztos, hogy túl PC ezt így kimondani, de én küzdök magamba azzal, hogyha jön egy színes bőrjelölt, hogy én most meghallgatom, felveszem, és tudom, hogy van-e a csapatom, aki nem azt mondom, hogy bántó jelleggel, de poénkodunk egymással is. Tehát egymást is szivatjuk, egymás vérét is szívjuk, az enyémet is, sőt, néha, amikor mondjuk így, nem tudom, elszoftozni mentünk teambuilding gyanán, és én voltam a main target, tehát, hogy bár meg volt beszélve, hogyha felteszem a kezem, és tehát a találat az feltett kéz, és akkor nem játszik, attól még 3-4 lövés azért csak elcsattant véletlenül, de ebből nincs baj, tehát ez ilyen a légköz a csapatban. Viszont, hogy behozok egy külső tényezőt, akkor benne van még mindig az a félelem, hogy bemerem-e hozni. Tehát ez most lehet egy nő, lehet egy színesbőrű, lehet egy kisebbségi, lehet egy csökkentett munkaképességű kolléga, és benne van az a kérdő, hogy hogy fogja a csapat kezelni. Tehát nincs meg a bizalmam. És idén felvettünk egy olyan kollégát, aki igen, megvan benne az, hogy ő csak csökkentett munkaképességű, és tökéletesen beleillik. A csapat tökéletesen fogadta. Nem élnek vissza a helyzetével, tehát nincs mutogatás, és akkor jelszégyellem magam, hogy miért? Tehát, hogy most kivetítem a saját félelmem vajon a csapat, vagy mi? Tehát, hogy amit mondtál, hogy a hölgy nem mer belül 80 férfi közé. Lehet, hogy azért nem, mert hogy ő is ebben van, hogy hát a másik oldalon ő megtenné ezt, tehát, hogy most 80 nő közé beültetné egy férfit. Nem tudom. Tehát, hogy nehéz ez a kérdés, és én azt a tanácsot kaptam a helyettesemtől, hogy legyél nyitott. Ha úgy alakul, hogy nem tud beilleszkedni, vagy a csapat nem úgy fogadja, akkor azt még kezeljük. De előbb miért félsz tőle?
Ez így van. Minden csapatnak van egy dinamikája, amit valamennyire lehet érteni, de nem minden esetben lehet látni. Azt se tudjuk, hogy aki érkezik, legyen férfi, hölgy, ugyanebben szenvedek én is időnként vezetőként, hogy fog beilleszkedni abba a csapatba. Dolgoztam ott, ahol a férfiak közé mindig vártak egy hölgy kollégát, és mindig valahogy odafutott ki a történet, hogy jött a hölgy, ugyanúgy befogadták a csapatba, ugyanúgy bántak vele, és valahogy mindig elsírta magát a hölgy, és egy idő után elment. És ez egy ilyen körforgás volt, és nem tanultak belőle. Megérkeztem én, elkezdték ugyanazokat a játékokat játszani, itt fölmerült az oszlop és az oszloptánc fogalma, és egyéb ilyen poénok. Én egészen máshogy reagáltam, nem nőként, mert hogy kicsit férfiasabban is gondolkodom, ezt már láttam az óvodás koromban, amikor matchboxokat tologattam, és a babákkal nem nagyon tudtam mit kezdeni, ettől függetlenül vannak gyerekeim, bár megjósolták, hogy akkor te nem leszel majd anya se. Tehát, hogy ezt nem tudhatod előre, hogy fog működni, és egy iszonyú jó csapattá kovácsolódtunk, és utána a következő hölgyek, akik érkeztek a csapatba, mert egy más dinamikával találkoztak, a fiúk már nem játszották ezt a játékot velük, mert valahogy már máshogy működött, és ez nem tudatos volt. Ez valahogy nem tudták kezelni a helyzetet. Tehát ez mindig akkor derül ki, a puding próbálja az evés.
Igen, talán ezzel nem tudjuk kezelni a helyzetet, ez a legjobb kérdőjel, és igazából nálunk voltak mellettünk lévő csapatban hölgyek, és hát vegyes volt. Volt, aki tudta kezelni a srácokat, és felvette, és volt, aki meg megsértődött mindenen, és ő meg úgy, nem azt mondom, hogy kifekeztődött, hanem kevésbé mentünk, vagy mentek bele ezekbe a játékokba vele, és ő egy másfajta csapattag lett. Nem több vagy kevesebb, másfajta. És a másik hölgyel meg lehetett. Tehát ő ugyanúgy benne volt a poénban, sőt, néha még ő dobta fel a labdát, mit tudom, és vele meg így. Ja, tehát hogy ez egy ilyen szerintem kettős félelem, hogy felesleges félni, bele kell vágni, aztán majd valami lesz.
Meg szerintem ez nem csak nem függő.
Ez tehát abszolút nem.
Föl lehet venni olyan férfi kollégát a férfiak közé, aki szanaszédzilálja a csapatot, a sok hölgy közé is egy következő érkező hölgy is tönkrevághat mindent, tehát itt az egyén dinamikája játszik, amit meg lehet jósolni abból, ahogy viselkedik, de nem 100%-osan, és bizony lesz olyan szitu, nekem is volt, amikor olyan ember került a csapatba, akit nagyon-nagyon nem kellett volna, kezelni kell az adott helyzetet, de amikor már elkezdjük ezt az összeesküvés elméletet berakni, hogy ő nő, és ő így fog viselkedni, és nekem így kéne viselkedni, na ott szokott félremenni a dolog, tehát emberként próbáljuk kezelni, és megtaláljuk, hogy kivel hogy lehet, vagy hogy egyáltalán nem lehet együtt dolgozni.
Ez abszolút, tehát most a activity-n volt, hogy egy hölgy kollégával voltam a pultba, és néha már én szóltam, hogy figyelj, ez ne csináld már, jó? Tehát értjük, hogy nagyon-nagyon beveted magad a cégért, de azért ezt nem, hogy azt hittem, hogy így kell. Tehát, és néha olyan jó, amikor így tudod azt, hogy a másik ismer, és tudja, hogy véletlenül sem fogja félreérteni azt, hogyha valamit esetleg nem úgy szólsz, vagy mit tudom én, hogyha segíteni akarsz neki, akkor nem az, hogy most akkor csak azért menő vagyok. Tehát, hogy annyira rossz ez a világ ilyen szempontból szerintem.
Hát mindig kicsit többet gondolunk bele, mint ami benne van, és akkor ebből elindul egy olyan történés sorozat, ami aztán olyan érthetetlen szituációkhoz vezet. Ha egyszerűbben gondolkodnánk ezeken a területeken, sokkal egyszerűbben működne a dolog tapasztalatom szerint.
Nem lenne ennyi szabad időnk, akkor lehet, hogy jobban működnénk, és tudnál koncentrálni. Hogy megy tovább a viccek? Van-e kitűzött célotok?
Hát továbbra is azt gondoljuk, hogy ezt csinálni kell, mert kezdtek jobb számaink lenni, hiszen nőnek a hölgyek a szakmában százalékos arányszámban. Egyre több hölgy tűnik fel, aki ott volt, csak úgy eltűnt a tömegben, és jön hozzánk. Vannak olyanok is, akik jönnek, és azt mondják, hogy nekik ez most sok, és majd esetleg máskor csatlakoznak hozzánk. Nemzetközi szinten is egyre ismertebbé váltunk, sőt, eljutottunk oda, és erre eszméletlenül büszkék vagyunk, hogy kim voltam Genfben októberben, ahol az ISZAKÁ-nak egy hasonló kezdeményezéséhez kapcsolódó konferencia volt. Az ISZAKÁ kezdeményezését úgy hívják, hogy She Leads Tech. 2 éve van, és arra kérték fel a vicceket, hogy mondják el, hogy mondjam el én, hogy hogyan lehet ezt csinálni, és hogy tanulnak tőlünk. És az nagyon megköszönték, mert hogy most először hallottak egy olyan előadást ebben a témában, amikor nem csak elméletekről volt szó, hanem eredményekről is. Tehát, hogy tényleg lehet ezt csinálni, és amit csinálunk, az nem atomfizika, hanem tényleg csak egy közösség, ami próbál segíteni, próbálja megmutatni magát a maga módján, a maga energia és szabad idő függvényében, és lekopogom, működik.
Ez nagyon jó. Én először a viccek jelenséggel, hogy mondjam így, talán 2 vagy 3 éve találkoztam, amikor vagy B-Sides, vagy nem is, valamilyen ilyen konferencián láttam nagybetűkkel kitéve, és nyilván hölgyeket. Na most az első reakcióm az volt, hogy hát ez nagyon kellett, tényleg. Nyilván cinikusan, ironikusan, és minek? Tehát komolyan miért kell megint kitenni egy plakátot, hogy na a nők. És amikor elkezdtem teljesen másképp gondolkodni, az Szengának köszönhető, az mindenben ott van a keze, hogy miért nem megyünk el és nézzük meg. Na, nyilván nem mentem oda hozzátok, nyilván nem kérdeztem meg, hogy mi az, utána olvastam, jó, oké, csináljátok, kell, majd legalább lesznek női jelöltek az interjúkhoz, mert hogy amúgy sosincsenek, vagy nagyon kevesen vannak, amit nagyon nehezményezek, de hogy így, oké, csináljátok. De hogy mégis mit csináltok, ezt sose vettem a fáradtságot, hogy oda menjek, és te figyelj, mi az Isten csináltok, mert miért vagytok itt? Vagy hogy amúgy meg nem kéne itt lennetek, nyilván ilyet nem mondunk, meg tehát a társai. És Szengai feldobta így a csapatnak, hogy viccek, lesz konferencia, jöttök? Adjuk már. De végülis miért ne? Hát végülis rájövünk. És akkor a srácok mindenképp menni akartak, én meg úgy voltam, hogy mindenképp mennék, de pont olyan időpontban volt, amikor nekem gyerekkel kellett lennem, és úgy nem tudtam menni. Úgyhogy így nem mentem, de most nagyon bánom. És akkor még aktívabban és mélyebbre ásva elkezdtem foglalkozni a témával, meg amit ők meséltek. Hanem ezt is hihetetlen, mennyire egy mocskos, így képmutatott dög vagyok, hogy így igen, a nők előre meg minden, és a háttér meg az van, hogy évek ezelőtt meg úgy gondoltam, hogy minek vannak itt. Úgyhogy tök jó, hogy vagytok, és remélem, hogy azért nem csak itt álltok meg, hogy megjelentek konferencián, meg ilyesmi, hanem minél jobban behúzzátok az embereket, akár még férfiakat is, hogy menjenek oda, és beszélgessenek veletek, és kérdezzék meg, vagy ajánlják fel a segítségüket, hogy van nálunk ilyen, vagy van nálunk nyitott lehetőség, vagy bármi, tehát hogy igazából tök jó lenne, hogyha ez így nem lenne ilyen nemekhez kötve, hogy ilyesmi van, vagy olyasmi van.
Ez működik. Amióta a viccek megalakult, azt mondtuk, hogy férfiak ugyanúgy lehetnek tagjai, támogató tagjai, hiszen ez egy női szervezet, lássuk be. Tehát ami a különbség a férfi és a női tagok között, hogy a férfiaknak nincs szavazati joguk a közgyűlésen, ugyanúgy jöhetnek segíteni, és vannak olyan örökös tagjaink, mint Solymi, aki ugye a fotóinkat is csinálja, és promózik minket mindenhol, a MySec csapat, akitől annó kaptuk a doménünket, hiszen nincs pénzünk. Most már kezd lenni, mert jogi személyiségé váltunk, tehát ez is egy jele annak, hogy mi ezt komolyan gondoljuk. Tavaly óta már egy hivatalos jogi egyesület vagyunk, és próbálunk több és több lehetőséghez hozzájutni, amit tovább csatornázunk a fiataloknak. De akit még szintén ki szeretnék emelni, a Sárk, és aki ebben a szakmában van, az tudja, hogy ki ő. Ő is maximálisan mellettünk van, és amit mondtál korábban, hogy állt hozzánk a szakma 2014-ben, amikor ültünk ennél az asztalnál a Hacktivity-n, voltak olyan fiatal emberek, akik arra fordultak, és azt mondták, hogy úristen, itt valami készül, mi lesz ebből? És utána többször visszaadtuk, hogy aha, viccek, persze, hát erre nagy szükség volt, na, megint egy feminista bagázs. És ahogy eltelt egy év, és elkezdtük szervezni a konferenciánkat, az elsőt, amit úgy gondoltunk, hogy egy délután lesz, és két óra, és egy olyan 20-30 emberrel beszélgetünk, és két héten belül egy egész napos konferencia volt, aminek már a helyszínt kerestük, és a szakma elfogadott. Ez abból látszott, hogy olyan szintű támogatás állt mögénk, aminélkül nem tudtuk volna ezt megcsinálni, mert kellett egy helyszín. Magyarország kiberkoordinátora azt mondta, hogy itt van. Kellett pénz arra, hogy valamilyen szendvicset adjunk, vizet, mert hát azért ez kell egy konferenciához. Persze. Odaállt egy szakmai szponzor, egy cég, hogy adom nektek. És így tovább. Kell egy rollap, akkor mi megvesszük. Kellenek névjegyek, akkor ezt tőlünk kapjátok. És elindult valami, és a szakma elkezdett minket támogatni. És az elején nekünk kellett vadászni a konferenciára mind a szponzorokat, mint az előadásokat, ugye azzal a felütéssel, hogy ide nem jött marketing téma. Most már eljutottunk oda, hogy a negyedik konferenciánkon két helyszínen kellett rendezni, mert két naposra nem szeretnénk tenni a rendezvényt, mert annyian jöttek, hogy segítenek, csináljuk, van értelme, látjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csak így működhetett, de kellett az a iszonyatos hit és lelkesedés, ami az alapítókban és az azóta csatlakozott tagokban van, mert valahol ez a hit viszi előre ezt az egészet.
Igen, de most már így rengeteg helyre kell menni, amit már nem is mindig lehet így bírni, megtolni, megcsinálni, igyekszik minél több helyen ott lenni. És tényleg, ahogy mondtad, hogy ezért is vagyunk, hogy gyertek oda, beszélgessünk, mert az, hogy mindenkinek prekoncepciói vannak, meg így, hát nem is mondom előítéletnek, de hogy valamilyen ó, minek, miért, meg minden, gyertek, beszélgessünk, és akkor mondjátok, hogy mi
van. De ti lányok vagytok. Mi meg fiúk, nem megyünk oda, az milyen? Ez angyalóvodás egyébként, de tényleg így érzem, hogy azt nézem, hogy vannak a pultok, és hozzátok, hogy jó, hát ők lányok. És akkor van egy-két tém, amikor oda megy, és akkor tömeg is, hogy hát ha már vannak ott, akkor megyünk mi is, és így ez tök jó látni. Hogy
így alakul ki a Hacktivity, hogy egyszerűen 85 ördöglakat hoznak körben, és így.
Na, most jön a kérdésem, hogy miért ördöglakat?
Hát ez a sztori úgy indult, hogy megkerestek minket néhány év, hogy ki kéne menni a Városligetbe, a Safer Internet Projectet támogatni, mert ebben mi nagyon hiszünk, és hozzunk egy standot, ahova hozzunk játékokat gyerekeknek, és akkor gondolkodtunk, hogy mik legyenek azok a játékok. És az egyik hölgytagunk azt csinált egy kódfejtőt, amivel titkos írást kell fejteni, másik kollégina csinált keresztrejtvényt, van, aki színezőt csinált, mindegyik az IT biztonságra volt hajazva, és hát az ördöglakat az nekem jött szembe egy boltba, És úgy döntöttem, hogy hát akkor én ezt megveszem a csapatnak, és elhozom, mert szerintem ez jó ötlet. Hazavittem a két fiammal, megfejtettük egy éjszak, hogy kell őket kinyitni, mert leírás nincs hozzá, csak a neten, de azt mondtam, hogy az olyan hülyen néz ki, hogyha utána nézzünk a videóknak, tehát találjuk ki, hogy nyílnak. És az egyik kisfiam, aki akkor még csak olyan 8 éves volt, eljött velem, és akkor ő is segített ott a gyerekeknek, és elkezdtünk ördöglakatolni, és azt figyeltük meg, hogy nem a gyerekek, a szülők órákat töltenek. Ott volt egy apuka, akihez jött a gyermek, hogy apa, menjünk, menjél másik standhoz. De már jártam ott, és ott is jártam. Már mindenhol jártam. Nem baj, menjél még egy kört. És tovább dolgozott az ördöglakattal, és akkor felvetődött, hogy hát vigyünk el egy konferenciára is. És most már mindegyikre visszük, sőt, most rendeltünk egy nagyobb adagot, mert ezeket már az élet és az akaraterő, aki nem IQ-val, hanem energiával próbálta kinyitni őket, az azért úgy rombolta őket elég rendesen, de most még több ördöglakatunk lesz. És jönnek az emberek, szeretnek játszani, szeretnek magukat kipróbálni, különböző szintűek vannak, tehát mindenki általában sikerélménnyel távozik, kevés kivétellel. És ahogy mondod, fürtökbe lógnak a konferencián a fiatalok körülöttünk, és ilyenkor elindul egy beszélgetés. Tehát ez egy belépő, és nagyon jól működik, és most már más asztalokon is látunk ördöglakatot. Úgyhogy terjed az igen.
Ezen mi is gondolkodtuk, hogy mit vigyünk a standra, tehát hogy most ilyen szórólapok az jó, oké, van, de hagyjuk. Az ilyen kvíz, hát az annyira sablonos, hogy inkább hagyjuk. A köztegyvényeként az egy jó ötlet. Tehát azt most elviszem magammal, hogy az akár ilyen belső céges köztegyvénynek az így tök jó lehet. De igen, az ördöglakat az leköti, akár még hogyha úgy van, hogy el is tudja vinni, akkor még jobb. Mi most ugye egy ilyen mindenféle kisebb, feltűnős, meg capture the flag-es játékot csináltuk, ami telefonról fel lehetett törni ott egy gépünket, és tök jó volt, hogy azért viszonylag alacsony volt az elvárás a kollégáknak, de elég magas lett ahhoz képest a részvételi arány, sőt volt, aki teljesen más taktikával akarta megtörni, tehát hogy a Kaspersky kollégái azok már dumpolták az adatbázisnek mindent, tehát hogy és mondta neki, srácok, nem kell ilyen mélyre menni, tehát hogy ezért nem jó, akkor lecsukjuk a kalit, tehát hogy... De igen, az ördöglakat jó, és ez azt is mutatja, hogy van egy kávézó, aki csak ilyenekkel foglalkozik, ez a görbebőke kávézó, és ott beülsz kávézni, és tele van ördöglakattal, és mindenféle játékkal. Tehát, hogy ez kávézás közben ott kihűl a kávédni, ha ezt kinyitod. Amit akartam kérdezni, Jövőre mi lesz a konferencián? Hova mentek? Mi lesz a nagy dobás? Lesz-e valami olyan, amit most így azt mondtátok, hogy két helyszín vagy két helyre kellett menni, most mi lesz? Mi lesz a következő szint?
Biztos, hogy meg fogjuk tartani a beszélgető sarkot, esetleg ki nagyobbá alakítjuk. Még nem tudjuk, hogy pontosan, hogy lesz. Mindig a helyszín az első, amivel meg kell küzdenünk, hogy ki az, aki felajánlja a helyszínt. Én bízom benne, hogy ugyanoda tudunk menni, mint tavaly, de ugyanúgy vár minket vissza az MVM is, illetve más cégektől is kaptunk megkeresést, hogy vigyük oda. Úgyhogy ebből a szempontból szerencsések vagyunk. Vannak olyan külföldi kollégák, akikkel beszélgettünk, és hasonlóan, mint a NATO-s Diana, szeretnénk őket elhozni. Addig sem értem-e beszélni ezekről, amíg ez nem valósult meg. Szeretnénk erősíteni a Silittek együttműködést, úgy, ahogy én kim voltam Genfben, szeretnénk őket is elhozni a konferenciára, hogy bemutassák, hogy ők is itt vannak, jelen vannak. Nagyon-nagyon sokan keresnek meg minket, hogy a viccekből csináljunk egy nemzetközi szervezetet. Valahogy ezt is ki kellene találni, mert már megvan az első nem magyarul beszélő tagunk, tehát ehhez is föl kell nőni, hogy hogyan tudjuk ezt majd kezelni. Számtalan ilyen tervünk van, szeretnénk bevezetni egy meetup rendszerű beszélgetősót, amit úgy hallottam, hogy esetleg ti tudnátok helyszínt biztosítani, de erről majd beszélgetünk máskor.
Tényleg?
Kimondta ezt? Igen, hát vannak ilyen dolgok. Igazából olyasmiben gondolkodtunk, hogy nem egy nagy konferencia, hanem tényleg egy 1-2 órás beszélgetés egy specifikus témáról, hogyan kell jó security awareness tréninget csinálni, mik a tapasztalataink, mi a szabaduló szoba, mit lehet ezzel kezdeni, mi a hozzáférés kezelés, egyáltalán milyen technikák vannak. Tehát a szakmában rengeteg ember van, és még én is van, hogy olyanról hallok, amiről sose, pedig már a szakmában nagyon régóta ott vagyok, tehát úgy gondolom, hogy ezek a típusú témakörüljárások mindazoknak, akik most kezdik a szakmát, mindazoknak, akik benne vannak, lehet, hogy segítenek, meglátjuk. Továbbra is küzdünk azzal, hogy egyetemisták, középiskolások megmozduljanak végre, mert a motiváció szint olyan alacsony, hogy az valami rettenet, pedig ott vagyunk minden egyetemen, az büszkén látjuk, hogy elindultak az infobiztonsági képzések. Volt olyan egyetem, ami minket keresett meg az, hogy esetleg mit csináljuk, megmondtuk, hogy erre már nem vagyunk képesek. Volt, aki azzal keresett meg, hogy az oktatási minisztériumba menjünk el, és beszélgessünk arra, hogy mit kéne oktatni. Mondtuk, hogy ezek semmi vagyunk. Tehát ötlet, lehetőség számtalan van. Én azért sorolom fel ezeket, mert hát, ha valaki felkapja, és foglalkozni fog vele, mert tényleg kellene. A határa csillagoség.
A meetupot azt akartam kérdezni, hogy oké, a nagy konferenciák, az mindig jó, mert ki lehet szabadulni ott, vagy egész nap akkor kapod az anyagot, de nagyon az, de én nem szoktam meetupokra járni, de az a tapasztalatom, hogy imádják az emberek, mert egyszerűen van egy órád, másfeled, kicsit networkölsz, ilyesmi, ami szintén nem az én asztalom, de állítólag másoknak ez bejön, és az egy jó lehetőség lenne, akár tényleg változó helyszínnel, vagy ugyanazon a helyszínen.
Nem októberben van.
Igen, tehát hogy nincs egybe zsúfolvonat, az embereknek az ideje állítólag limitált és véges, de jó, hogy ebbe gondolkodtok és akartok ilyet.
Mindenképpen ez már régóta pörög, mint téma köztünk, és egyre inkább fogalmazódik meg, általában minden így alakul ki, amit csinálunk, hogy hogyan csináljuk, mint csináljuk. Az a tapasztalatunk, hogy ugyanaz egyetemeken megjelentek ezek a képzések, megképeznek programozókat, meg mérnök informatikusokat, meg nekem is vannak ilyen típusú diplomáim. Az élet, meg az oktatás közötti gép az iszonyatosan széles. Tehát én is voltam már sokszor vendégelőadó egyetemeken, és több hölgy is ment el ilyenekre, ahol arról beszéltünk, hogy oké, ti ezt tanuljátok erről a témáról, de valójában ez így csapódik le egy üzleti életben. Mi ez a PCI DSS, miért nem kell tőle félni? Mi ez a kockázatelemzés? Noha ezt tanuljátok, elméletben gyakorlatban nem tudjátok. Tehát, hogy ilyen témaköröket ott már mutattunk be gyerekeknek, és nagyon pozitív volt a visszhang, kivéve akkor, amikor ZH-t is irattak belőle, ez nem a jövőnünk, de láthatóan szükség van erre az információra, tehát voltam már olyan helyen, ahol beszélgettünk különböző kártyás tranzakciókról, és igazából az emberek nagy része nem tudja, hogy zajlik egy kártyás tranzakció. És hát nem szégyen, mert ez, aki abban a szakmában van, annak érdekes, de akinek elmeséltük, az mondta, hogy akkor most már értem, hogy miért történik ez, az vagy amaz. Vagy miért várja tőlem el a bank az, hogy ezt csinálom, azt csinálom, amaz csináljam. Tehát bizonyos helyzetekben segít. És az is kell, amit mondtál, hogy a hölgyek kicsit félénkebbek, megtanítani őket, hogy hogyan kell egy önéletrajzot megírni. Hogyan kell egy interjúra elmenni? Hogy nem úgy nézek meg egy álláshirdetés, hogy a 10 pontból 9 jó rám, a 10. nem, akkor ez nem rám való, hanem ha már kettő stimmel, akkor kilépve a komfortzónákból, igenis menjünk el, jelentkezzünk és csináljuk.
Tehát, hogy ez ugyanúgy a férfiaknál is nem tudnak önéletrajzot írni, bejönnek interjúzni, akkor majdnem elsírja magát, és ott viszont a másik oldalon sokkal nagyobb felelőssége van, hogy ilyenkor nem lenyomni a corporate bullshit-et, hogy a cég története, és egyébként, hanem figyelj, amúgy mit csinálsz, látom, játékokat szoktál írni, mesélj. És akkor így felhúzza az ember, és megnyílik, hogy hát igen, ilyen módokat minden, és abból szépen el lehet húzni abba az irányba, amit meg akarsz tudni. De ez egy generációs, illetve ez szerintem nem csak generációs, mert emlékeim szerint nekem se volt könnyű az első CV-met, mert megijasztottam, mi az.
Ez így van, és hál' az Istennek erre is van olyan partner, aki beállt mögénk, olyan cég, szándékosan nem mondok soha cégnevet, ők azok, akik felajánlják azt, hogy segítenek önéletrajzokat javítani, megfelelő módon megírni, elbeszélgetnek az emberkékkel, hogy hogyan kell egy interjú megjelenni, hogyan kell beszélni, miről kell beszélni. Egyáltalán, hogy egy kicsit az önbizalmukat növeljük, hogy igen, ezt meg lehet ugrani, ezt meg lehet csinálni, tehát ilyen dolgokra is nagyon-nagyon komoly szükség van.
Tudjátok, mi az érdekes, hogy ezt így említed? Én a Miskolci Egyetemen végeztem, és az nincs a legjobb egyetemek közötti ranglistán általában ez az intézmény. Mégis, amikor végzősök voltunk, volt egy olyan, még egy fél éves tantárgy sem volt, hanem egy előadás, amire el lehetett menni. Az volt a neve talán, hogy interjú, állásinterjú, felkészítés állásinterjúra, valami ilyesmi. Egy előadó tartotta, elmondta, hogy hogyan írjunk a önéletrajzot, elmondta, hogy mit írjunk bele, hogyan, kísérőlevelet esetleg, hogy öltözzünk föl, mit viseljünk, hogy menjünk be oda, milyen illemszabályok vannak. Ez egy ilyen két órás előadáson lezajlott, és akik ott voltak, azok valahogy magabiztosabban mentek állásinterjúra, és érdekes meg tudom, én megmerem húzni a párhuzamot, hogy én azokat alkalmazva már akkor megvolt az első állásom, amikor még nem volt a kezemben a diploma. És ezt az iskolában kéne tanítani az embereknek az egyetemeken, hogy ez egy fontos dolog. Jó, hát ez csak így kiegy egy kis mese.
Iskolában is tanítják egyébként osztályfőnök Juhán papíron, csak senki nem emlékszik fel, mert nem figyel oda. Tehát azért elvileg van, vagy legalábbis amikor én voltam középiskolás Veszprémben, akkor volt ilyen, hogy kell állásinterjún. Én most már másképp mondanám az állásinterjúval megjelenést, én ahhoz kötném, hogyha én most mennék, hogy körülnéznék, hogy az adott cégnél, Instagramon, Facebookon kik vannak, kik dolgoznak, hogy öltöznek fel a hétköznapokban. Tehát én osinttal kezdeném a pályát, de nyilván ez egy szakmai általom, hogy előbb ott körülnézek, és tehát én nagyon kellemetlenül érzem, amikor valaki jön öltönyben nyakkendővel, mert hogy ez a cég ez nem ilyen. Tehát, hogy mi egy lazább cég vagyunk, egy mással vállalati kultúránk, és szerintem az is fontos, hogy tudj hozzá alkalmazkodni. De ez én vagyok, az én állásom, és lehet, hogy mellettem lévő team leader, az meg kiakadna, hogy valaki, nem tudom, teniszpólóba jönne is, és formában.
Hát én erre egyszer hallottam egy megjegyzést valakitől, és iszonyatosan igaznak érzem. Úgy öltöz föl, ahogy járnál oda dolgozni.
Tökéletes, igen. Igen, én nem ismerem fel egy-két kollégámat, aki jött inkbe és zsakkendőbe, és utána bejön pólóba az első, és te ki vagy? Tehát, hogy teljesen más a kisugárzás, más ember tőle. De mindegy, hát igen.
De, ezek... de azért teljesen más, természetes mondjuk egy informatikusnál, szóval én is így az egyetemről kiszakadt frissen végzett embereknek azért van, hogy el kell mondani, hogy figyú, azért nem biztos, hogy így kell bejönni, hogy még a kupás pólók meg mindenek azok hát, ennyi mennek.
Nekem belefél.
Hát volt, akinek én vágtam az a punk taraját.
Igen.
Az első munkanapjára, mikor bejött, nem mondta, hogy ő szeretne jó benyomást kelteni, és akkor megkért, hogy van kedvem letolni a haját, hogy megmaradjon egy szép taraj, mert úgy írik. Nem mondom, mi az, hogy gyere.
Igen, de hát, hogyha erre van mondjuk egy közösség, ami megmutatja, hogy hol befogadóak erre a fajta, nem tudom, öndefinícióra, hogy így beleillik jobban a csapatban, mert mi mondjuk tudjuk, vagy van egy olyan ismeretségi körünk, amiben látunk, hogy fiú, de ők tök lazák, meg lehet hozzáik menni, ne menj a tanácsadónak, mert valószínűleg ott nem lesz sokáig jó neked, de így el tudnak menni, és el tudnak helyezkedni. Ugye az egyetemen sokszor így üldözik ezt, hogy egyetem mellett menjen el valaki dolgozni, ugyanakkor én is elmentem, és letoltam 3,5 évet így egyetem melletti munkát, és én rengeteget tanultam belőle, és nekem szerintem ma nem tartanék itt, hogyha ezt nem csináltam volna.
Ez abszolút egy ilyen versenyhelyzet, vagy hát a versenyhelyzet a munka és az egyetem között, és ezt Csaba mondta nagyon jól, hogy igen, tehát fontos az, hogy ki tud fizetni az életedet egyetem mellett is, meg az egyetemet kifizesd, meg ilyesmi, ugyanakkor, és tapasztalsz is a munkától, viszont elveszi azt a szabadságot, hogy mondjuk fejlesz magad. Tehát specifikusan fogsz tanulni, ha te dolgozol. Mert azt fogod tanulni, ami a munkádhoz kell. Az lesz a fókuszod. És nem azt, ami úgy egy széles tudást elsajátíts. És szerintem ez nagyon igaz, hogy ha te csak egyetemen vagy, és az ottani köröket, az ottani tanárokat, és az ottani légkörben tanulsz, akkor egy sokkal szélesebb tudást fogsz elsajátítani, ha hajlamos vagy rá, míg a munkában meg célzottan egy afelé fogsz koncentrálni. Tehát most például a, nem tudom, tanácsadásba, hogy te tűzfal szabályok vagy tűzfalaknak a tanácsadása felé mész, akkor tűzfalakhoz nagyon fogsz érteni. Viszont lehet, hogy nem fogod tudni az endpoint védelmet annyira, lehet képbe se kerülsz, mert hogy nem annyira az a fókuszod. Mert nyilván, hogyha ott kapod a pénzt és afelé koncentrálsz, akkor talán előbb jutsz. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen verseny, hogy kinek mi, meg kinek mi a hajlandósága. Tehát engem például nagyon sok minden nem érdekel. Tehát nem érdekel a fejlesztés, a kódolás, nem is tudok. Nem, tehát egyszerűen nem áll rá az agyam, illetve tudok olvasni kódot, de nem motivál az, hogy én most kitaláljak magamnak feladatokat, és azt lekódoljam. Az nem érdekel. Ha valaki elém teszi, és muszáj megcsinálni, akkor valahogy megoldom. Van 40 emberem, aki megcsinálja helyettem, vagy nem tudom, tehát hogy így valami ilyesmivel, de más viszont nagyon érdekel. És miután ilyen podcastet csináljuk, azóta annyira emelkedett az általános tudásom, hiszen utána kell nézni dolgoknak. El kell olvasni, muszáj elolvasni híreket, hiszen fel kell készülni valamennyi az adásokra, és akkor tudnom kell, hogy fogom a szót átadni Ninjának, vagy Bélának, vagy hogy fogom rávezetni, és ehhez el kell olvasnom a híreket. Előtte is olvastam, nyilván hiszen ez a szakmám, de azért nem volt ilyen szintű.
Igen, de valahol mondjuk el kell kezdeni, hogy megtudod, hogy egyáltalán mi érdekel, mi nem érdekel. Nekem is ott az első munkahelyem, és azért is váltottam mondjuk többször, mert rájöttem, hogy ó, ez nem az az irány, ami engem érdekel, és akkor váltottam. És akkor utána megint, hogy ó, ez nagyon érdekes, de hogy ebben már nincs tovább, és akkor megint váltottam. És emellé jó volt, hogy tanultam, és hallottam egyáltalán, hogy még mik vannak. Eljártam a viccekbe, és még informálódtam tovább, hogy még milyen helyek vannak, és merre lehet még tovább váltani.
Nem tudom, a viccek az biztos, hogy ilyen szempontból, illetve bármilyen ilyen közösség az segít, hiszen tudsz beszélgetni emberekkel, akik tapasztaltak meg, el tudják mondani, hogy mit dolgoznak, el tudják mondani, hogy mi létezik a világon. Tehát, hogyha te nem találod meg egyedül, akkor ebbe tudnak segíteni. És abban igazad van, hogy igen, tehát még a úgymond kisebb tétel vagy tét nélkül kipróbálhass magad egy munkában, az nagyon sokat jelent. Tehát mondjuk gyakornokként, hogyha te elkezdesz egy SOC-ba dolgozni, és rájössz, hogy neked ez nem pálya. Tehát az, hogy te kutatgass logóba.
Kívülről milyen shiny volt, meg mennyire menő, meg de egyébként meg...
Ugyanez ez a hacker szakmá, hogy hát feltönnek mindent, és amikor rájössz, hogy hát igazából egy napi rutin és megírni a riportot, meg néha vértpisilve éjszakákon át leadni a Big Four-nak a riportokat, és helytállni, az nem biztos, hogy mindig vicces, és annyira jó, és lehet, hogy nem is fekszik neked. Vagy mondjuk bogzsáknak lenni, hogy mindig te vagy a hibás, mondjuk egy CSO-ként, hogyha te vagy a hibás mindenél. Ha így van, akkor te vagy a hibás. Hogyha valami nem működik, és a security a hibás, nyilván mindig az, hogyha hát valami nem működik, akkor a security blokkolta, akkor is te vagy. És mindig az előtérből érni bogzsáként lehet, hogy nem fekszik neked. Mondjuk ez gyakornokként CSO-nak azért. Az nem biztos, hogy működik, vagy legalábbis nagyon kis cég kell az legyen, vagy felelőtlen, nem tudom. De igen, tehát hogy én valahol kettő között vagyok, és nem tudnám azt mondani, hogy igen, egyetem mellett mindenki menjen dolgozni, meg az se, hogy amúgy nem kéne. Tehát nekem nincsenek gyakornokaim, tehát az én csapatomban nincs gyakornok. Ez nagyon sokáig úgy volt, hogy azért, mert egyrészt lehet létszámunk, és tudunk felvenni full-time employee-t, és akkor már mérne. Másrészt meg a bizalom, tehát az, hogy ő mindig itt van. Ha azt mondom, hogy éjszakás műszakú, itt lesz, akkor itt lesz. Hogyha bejön is megcsinálja a riportokat, akkor itt lesz. Tehát nem tudjuk annyira lebontani a feladatainkat, hogy ezt most odaadjuk valakinek, hogy ő elkezdjen ebből fejlődgetni, de lehet, hogy el fogunk vele indulni, és pont azért ez a mentor szerep miatt, hogy hát akkor adjunk lehetőséget a hallgatóknak, hogyha tanulni akarnak a szakmában, akkor tanuljanak a szakmában.
Hát meg valahogy lehelyezi őket a földre. Mert találkoztam sok olyan fiatal emberrel, hölgyel, akik kiestek az egyetemről, és valahol egy alternatív valóságban, egy bicikli belsőben, vagy nem tudom, miben éltek, mert igazából elképzelésük nem volt arról, hogy miről szól a munka, hogy kell egyáltalán dolgozni, ezért milyen fizetést lehet kérni, és hát valami hihetetlen nehéz őket integrálni egy olyan környezetből, amikor a buli meg a fán az működik, meg azért járunk néha órára, meg néha vizsgázgatunk egy olyan környezetben, amikor ott 8-tól 5-ig ott kéne lenni, és úgy teljesíteni kéne, mert egyszerűen ez nem megy néhány embernek. És hát nem tudom, hogy esetleg tényleg a szakmába kell elhelyezkedni, nekem a nagyfiam az jelenleg a McDonald's-ba dolgozik. És én örülök neki. Ő középiskolás és szintén programozó szeretne lenni, tehát én is innen indultam, azt nem meglátjuk, hogy belőle is hova fejlődik, mi lesz. De megtanulja azt, hogy van egy munkarend, be kell járni időre, van egy főnök. Elég hosszú volt a fejlődési út neki is, mint nekem is, hogy úgy elfogadni, hogy ez hogy működik ez a világ, és nem a szakmában van, de megtanulja, megérkezik utána majd a munkapiacra, és már egy egészen más pozícióban, egy más módból neki is lesz önbizalma, tudja, hogy működik a világ, nem pedig éppen csak beesik ebbe.
Hát meg az értékrendjét rendbe teszi. Ez tehát, hogy tudja azt, hogy az első olyan szakmai munka, ahol mondjuk úgy, hogy megbecsülése, vagy akár most nem feltétlen anyagi, de ahogy vele viselkednek, az egy teljesen más szint lesz, mint amikor McDonald's-ból mondjuk az utolsó, vagy a napi egy vevőn belérúg, hogy a kettő között azért van különbség, hogy egy megbecsült ember, és ez, amit a vezetőképzésen most megint végig kell mennem egyen, és kaptunk egy ilyen nagyon ötletes indítást, hogy nincs már egy ilyen szabályozó, tehát, hogy eddig volt, vagy régen volt a vallás, hogy mindenki úgy élt, ahogy a vallás, vagy ahogy az egyház megmondta, aztán jött ugye az állam, ugye a kommunizmus, meg egyebek, hogy hát ott szigorú szabályok voltak, meg mellett a katonaság, hogy hát így kell csinálni. És manapság mi van? Semmi. Mindenki azt csinál, amit akar, a szülőnek nincs tekintélye, a főnöknek nincs tekintélye sok esetben, az a tanárnak nincs tekintélye, és ez egy nagyon nem jó irányba vívő dolog, hogy az emberek önszabályoznak, és nem biztos, hogy jól. vagy mondjuk egy külső kép alapján, lásd Instagram, Facebook, blablabla, hogy mindenki milyen szép az Instagramon, meg milyen okos, meg mit tudom, mert mindenhez ért, és akkor a valóság meg az, hogy hát én meg itt ülök a panelba, és igazából van életem csak szar, tehát hogy ja. Jó, viccek.
Legközelebb hol lehet veletek találkozni?
Ami olyan, hogy kvázi nyilvános lehet, az az Iszaka Est, ami lesz novemberben, november 18-án. Ez hagyományosan az évzáró rendezménye az Iszaka szervezetnek, de nem csak Iszaka tagok szoktak rajta részt venni. Ott én fogok előadni, és fogok beszélni erről, hogy a hölgyek helyzete, és hogyan lehet különböző válaszokat találni ezekre a kérdésekre, és mik a viccek válaszok arra, hogy növeljük a hölgyek jelenlétét a szakmában. Ezen kívül, hát megyünk még, hogyha a fiatalok és gyerekek érdeklődnek november 20-án a Neumann számítástechnikai szakközép nyílt napjára. December 4-én is megyünk a nyílt napjukra, azt hiszem akkor van, de mindenki ellenőrizze a Neumann oldalán. 21-én megyünk hozzájuk egy szakmai nap keretében, de ott az ottani sulisok fognak néhányunkkal találkozni. És az idei táncrendünk jelenleg ennyire állt össze. Illetve aki hozzánk akar csatlakozni mentorátként, vagy bármilyen módon érdeklődik irántunk, minden hónap utolsó csütörtökén van a találkozó, az, hogy hol, az mindig előtte egy héttel derül ki, tehát azok, akik jelezték csatlakozási szándékunkat és felkerülnek a nagy levelező listára, azok megtudják, hogy hol fogunk következőleg találkozni, és mindenkit örömmel látunk. Jövőre megindul újra az év. Az összes nagy szakmai konferencián szerintem ugyanúgy kint leszünk, mint eddig minden évben, tehát ott mindenkit örömmel látunk, és meglátjuk, hogy még hol, és miként tudtok velünk találkozni.
Ti nem csak Budapesten vagytok, ugye?
Így van egy szegedi chapterünk is, egy hölgy ott dolgozik, illetve van olyan hölgy, aki Pakson dolgozik, tehát úgy szét vagyunk szórva az országba, de azt be kell látnunk, hogy Magyarország Budapest súlypontú, tehát nagy részt itt vagyunk, de külföldön is meg szoktunk jelenni. Épp ma paralel ezzel az eseménnyel egy egyetemen vagyunk ott, ha jól tudom, akinek szinte van egy kétnapos konferenciája, illetve külföldön is folyamatosan várnak minket, tehát jönnek a megkeresések, nagyon nehéz megszervezni, nem csak azért, mert ez általában önköltség, és valahogy ezt meg kell finanszírozni, hanem valahogy be kell illeszteni az egyéb munka mellett is, ahol dolgozunk, hogy elengedjenek, tehát mindig az internet oldalunkon, illetve a Facebook, LinkedIn hivatalos oldalunkon jelenik meg a következő megjelenésünk, úgyhogy azt kellene követni, és várunk mindenkit szeretettel.
Ezt akartam mondani, hogy az online térben is jelen vagytok, illetve aki a vicceket keresi, az viszonylag könnyen megtalálja Facebookon, Instagramon, Twitteren, bárhol, és ezt tegyétek is meg.
Mert... Igen, nem az amerikai tanúvédelmi program vagyunk.
Igen, van.
Ezt akartam még kérdezni, vagy inkább így kis anekdotaként elmesélni, hogy amikor én elkezdtem követni a tevékenységeteket, meg a szociális médiáitokat, a média jelenléteteket, akkor kínosan ügyeltem arra, hogy véletlenül se külföldi viccek oldalt, vagy entitást kövessek, illetve szólítsak meg, hanem a viccek hút. Kérdés az, hogy van egyébként viccek DE, viccek UK, nincs, ugye? Semmi.
Nincs, jól alapvetően úgy működik a viccek, hogy ez egy Magyarországról indult szervezet, a nevet én követtem el, úgyhogy mindenkinek bocsánat érte. Miután eldöntöttük, hogy ez legyen a rövidítés, akkor rájöttünk mi is, hogy van egy ilyen közés a tanúvédelmi programmal, de úgy döntöttünk, hogy a mi logónk szebb, tehát maradunk ennél a névnél, és kemény egy éves munkával a Magyar Cégbíróságon is át tudtuk tolni ezt a nevet, az nem volt egyszerű, de végül sikerült. Úgyhogy marad ez a név. Nagyon-nagyon sok megkeresést kaptunk külföldről, hogy legyen helyi szervezet, viccek néven. Ugyanakkor van rengeteg szervezet külföldön, ami szintén ezzel foglalkozik. Van több összefogó szervezet fölött, az egyik ilyen a Viszekra, a Women Alliance in Security, nem biztos, hogy jól mondom a nevét, illetve van a Cyber for Women, szintén egy ilyen összefogó ernyőszervezet a különböző nemzetközi ilyen kezdeményezések területén. Tehát vannak, lehetőleg nem biztos, hogy annyira ismertek itt kis hazánkban.
Igen, van a Women in Data Science is, azt hiszem, ők nem annyira security, de érdemes megemlíteni.
Nők az IT-ban Magyarországon, szintén egy létező szervezet, tehát sok-sok kis kezdeményezés van, és én örülök, ha akár több is lesz. Tehát a viccek az nem úgy van vele, hogy szeretne egyedüli lenni, és egyedül alkod ezen a területen. Ha több száz ilyen alakul mellettünk, mi örülünk, mert ha csak egy-egy embert tud mindenki bevonzani, az a szakma érdekét fogja szolgálni.
Így van, tehát nincs konkurencia, hanem piac van, meg lehetőség, és mindenki, aki érzi. Jó, hát kedves hallgatók, ennyit tartott az ideig tartott az adásunk ezen a héten, és reméljük, hogy következő hónapban vagy héten is velünk tartotok. Köszönjük nektek, hogy eljöttetek, és össze tudtuk végre szervezni ezt a hát a zűrös október után a nyugodtabb novembert, hogy hát, ha így lehet, és lehet, hogy még találkozunk, főleg konferenciákon.
Várjatok, én mindig tartogatok a végére valami rettenetesen rossz viccet, és most nem fogok, hanem helyette egy olyan kérdésem van, hogy ha egy mondatban meg lehetne azt, vagy lehetne egy mondatos tanácsot adni a hallgatóknak, meg ugye a világnak, hogy mi az az egy dolog, amin ha változtatnak, akkor az elősegíti a ti, illetve a nők helyzetét az informatikában, illetve az informatikai biztonságban, akkor az mi lenne? Lehet ilyet? Ki tudjuk vágni, hogyha...
Nehezet kérdeztél, egy mondat, mindenki az álljunk emberként.
Tök jó. Köszönöm, nagyon jó.
Én nem tudom, hogy ezt lehet-e még hozzátenni.
Csak annyit, hogy sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok. Sziasztok.